szentestemente, tehát akkor ahogyan a protokoll vagy a liturgia kíván, először énekeljünk. A 231. énekre gondoltam, és ha lehetne, akkor énekeljük végig, hát van annyi zsoltár, 231. ének, Uram, a te ígéd nekem a sötétben, szövéd nekem. Négy versre. Köszönöm, hogy gondoltak rám. Nekem mindig öröm, ha gyülekezettel, emberekkel, barátokkal és ismeretlenekkel találkozhatom. Bojki Jánossal megpróbáltam egyeztetni azt, amit ő elmondott. Én remélem, hogy nagyon nem fog ütközni, vagy nem fogok ismételni. Azért hadd kérem, ha véletlen olyasmit mondanék, amit ő már mondott, akkor tessék azért nyugodtan közbeszólni és figyelmet tenni rá, hogy lépjek egyel tovább. Kár volna esetleg fölöslegesen ismételgetni, ha ugyan ismételjük egymást, bár aránylag, ha szabad így mondanom, egyhívásúak vagyunk, tehát elég sok mindenben közös az élemünk, az is előfordulhat, hogy részkérdésekben nem mindig értjük egyet. Most egy picit hadd kérjek elnézést. Én kaptam egy címet, de hadd módosítsam. És most a saját címemet hadd próbáljam bejelenteni egy idegen tollakkal ékeskedő módon egy holland dominikánus Hilledéknek a könyvéből tanultam, lehet, hogy nem ő találta ki, de a legjellemzőben ő fogalmazta meg, ahol így hangzik, hogy a Jézus evangéliuma és a Jézusról szóló evangélium oszthatatlan egységben van előttünk. mit is jelent ez. Majd a végén még summázásként visszatérnék, most csak hadd mondjam előzőleg és bevezetőn ezt, hogy mire is gondolunk ebben a címben. Tudnillik, nyilvánvaló, hogy a Szentírás egyik oldalról történelmet ír, a másik oldalról nem csak történelmet ír, hanem hitvallást is. És ez rögtön az első sorainál, már az evangéliumoknál elkezdődik. Tehát történelem és bizonyságtétel. Na most, hogy mit is jelent ez? Jézus történetileg rengeteg dolgot elmondott, és rengeteg dolog, úgy, ahogyan Jézus szájából elhangzott, történelmileg megőrződött. Ugyanakkor bizonyosak vagyunk abban, hogy nagyon sok történet tovább élt, tovább kerekedett, tovább bővült, olyan félmondatokkal, olyan egészmondatokkal, olyan hitvallásokkal, amelyek a gyülekezet számára magától értetődően folytatták Jézus történetét. Ezt fogalmazza meg úgy a teológia, hogy a Jézus evangéliuma az egyik, amit ő mondott, esetleg históriailag igazolható módon, abszolút bizonyossággal, és ugyanakkor vele egy időben, azonnal, hogy Jézus szólt, megszólalt a Jézusról szóló evangélium is, a róla szóló híradás, ami vitte tovább az ő szavait, hol históriai fontossággal, hol már bővítve, hol már hitvallássá formálva, hol esetleg, ha ellenfelekre gondolunk, már botránkozással megspékelve, de vitték tovább ezeket a híreket. Azért gondoljunk arra mondjuk, amikor az 5000-t megvendégel és hazabocsátja, azt a történetet abban a pillanatban a hazatérők mesélték tovább. Tehát valóban együtt hangzik Jézus szava és a Jézusról szóló igehirdetés. Na most, ha gondolnak arra, testvéreim, bizonyosan hallottak ilyet, hogy a teológia, főleg a modern teológia egy része, nem is mindig modern, tehát az a bizonyos történetkritikai irányzat, megpróbál válogatni és azt mondani, hogy ez Jézus szava, ez a róla szóló bizonyságtétel. Van ebben valami de. Az is lehet, hogy régen azt mondták, hogy az egyik a primér, a másik a szekundér, tehát egyik az elsődleges, a másik az, ami már esetleg gyanús, most a mai teológiát már nem csinálja. Tehát soha eszünkben nem jut azt mondani, hogy az egyik az eredeti, a másik nem eredeti. Soha nem gondolunk arra, hogy primér vagy szekundér, hanem azt mondjuk, mint a szöveg. Összefőve a szálak, ha most kihúzok belőle három szálat, abból nem egy eredeti szövet lesz, hanem egy paradront. Ezt a játékot a mai teológia nem vállalja. Nem húzunk különbséget, s a néha azt is mondjuk, hogy ez a szó bizonnyal Jézusnak a legeredetibben megőrzött szava, a másik pedig talán egy húsvét utáni hitvallás. Senki ne gondolja azt, hogy a mai teológia azt mondja, hogy az egyik értékesebb, mint a másik. Ez Szentírás. Van. Ez a Szentírás. Így, ahogyan együtt kialakult. És ezért kapaszkodok ennek a alig kimondható nevű holland dominikánusnak, a származása Rasszen belga, a megjegyzésében, hogy valóban ez a mai teológiai álláspontja a kettő elválaszthatatlan egységben áll előttünk. Na most valamit tehát akkor a hagyományozásról hadd folytassak ebben a témában. Isteni parancs. És ha ismerős is, de bocsássák meg, hadd olvassam a Szentírásból. Mózes 5. könyvében találjuk a legszebben. Ismeretes a zsidóság, ősi hitvallása, ez bizonyal mindenki számára közismert, de a folytatást is hadd olvassam. Halld meg, Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, melyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfájra, skapuidra. Szó szerint így csinált, és így csinálja a zsidónak minden mai napig. Isteni parancs, hogy amit ők átéltek, amit ők hallottak Isten szájából, azt azonnal továbbadni. És ez tulajdonképpen elkezdődött valóban a zsidó nép létének a kezdetén, és tartott és tart a mai napig, és elkezdődött az egyház első napjaiban, és akik azóta is a Szentírást a kezünkbe vettük, ugyanazt a gyakorlatot folytatjuk mind a mai napig. Az Istennel kötött szövetségnek a része. Hogy már ebben szülessenek bele, és ebben nőjenek fel a gyerekek, amellett pedig az egyetlen lehetőség ebben a régi korszakban, hogy mindez tovább éljen az emberek emlékezetében, hitében, és újra életté váljon az emberek cselekedeteiben. Ugye ez nem egy literáris kultúra, módeskora. Hát néhány ember tudott írni, olvasni, a döntő többség analfabéta nyilvánvalóan, de a későbbi korokban is. Még akkor is, amikor Jézus korában gyakorlatilag szinte a zsidó felnőtt, hát a férfiak bizonnyal tudtak írni, olvasni, aztán a nők jó része is, legalábbis hát bizonyos fokig írni, olvasni tudott, még akkor sem nevezhetjük igazából literáris kultúrának, mert óriási szerepe volt a szóbeli hagyományozásnak és továbbadásnak. Varga Zsigmond professzorútól tanultam én Debrecenben, hogy számolnunk kell azzal is, hogy ez a nép a memóriáját erre gyakorolta. Tehát tulajdonképpen nem olyan nehéz volt az ő számunkra, mint egy mai emberek, megszoktuk azt, hogy vizuális memóriánk van, megszoktuk azt, hogy magnóval 77-szer vissza lehet szörgetni valamit, ők erre gyakorolták magukat, hogy amit hallanak, azt olyan füllel hallják, hogy lehetőleg 100%-os pontossággal rögzítsék és azonnal tovább is tudják adni. Miért is fontos ez számunkra? Próbálnám egyszer elvekben megfogalmazni. Mert még Jézus története sem magnó felvétel módján maradt ránk, hanem ahogy valóban a személyis fültanúk vitték tovább, mondták tovább, adták tovább ezeket a dolgokat. És ez, ahogy említettem már, nem puszta történetírás volt. Tehát nem arról volt szó egyedül, hogy minél hűségesebben a históriát, az eseményeknek a sorát rögzítsék, ez is szempont volt nyilvánvalóan, de hadd mondjak egy másik szempontot, amit megőrzött számunkra János evangéliuma, a 20. rész 30. 31. versét olvasom inkább. Sok más jelet is tett Jézus a tanítványok szemelátszára, melyek nincsenek megírva ebben a könyvben, ezek pedig azért vannak megírva, hogy higgyétek Jézus a Krisztus, az Isten fia, se hitben életetek legyen az ő nevében. Tehát érezzük ennek a kijelentésnek a súlyát. Ezek azért vannak megírva, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus. Tehát tulajdonképpen a história fölidézésének ez a célja és ez az értelme. Nem csak az az izgalmas, hogy Jézus mondjuk elment Galileába, és Kapernaumból átment Bétsajdába. Ez história. De hogy ami Kapernaumban történt és Bétsajdában történt, az azt szolgálja, hogy a harmadik városban, mondjuk a Korazinban lakó, vagy a Jeruzsálemben lakó, vagy egy mai olvasó higgye, hogy Jézus Isten fia, ezért fogalmazták meg a történeteket. Úgyhogy ezzel nagyon komolyan számolni kell, hogy mai szóval mondjam, talán így fogalmaznám, hogy tehát szemelvényeket adnak tovább Jézus életéből, szavaiból és tetteiből, amelyek aktuálisak, amelyek sokat mondóak, amelyek ezt a hitet tovább segítik. Tehát Jézus életének abból a 3-4 nyilvános tanításhoz töltött esztendejéből ránk maradt, ha összeolvassuk, körülbelül egy pár órányi szöveg, egy pár napra való történet csupán, amelyek arra szolgálnak, hogy aki ezekkel találkozik, higgye, hogy Jézus a Krisztus. Tehát a história és a históriának a célja így alakul már is a hagyományozásban kezdettől fogva. És persze, hogy úgy is fogalmaztak, hogy aki ezeket a történeteket hallja, az higgye, hogy Jézus az Isten fia. Tehát már úgy, nem tudom magyarul, ne tessék hallani, úgy poénkírozták ezeket a szövegeket. Szóval úgy próbáltak, hangsúlyozták, köszönöm szépen, és úgy alakították, hogy újra és újra kiderüljön, hogy mi a célja. Nem mesélni akartak, hanem hitre segíteni azt, akinek szóltak. És ez azért világosan benne van a bibliai szövegeknek a szövegében, szándékában, nagyon meg is értünk belőlük, hála Istennek. Na ez az elvi része, technikailag hogy is nézett ki? Az egyik, amire érdemes fölfigyelni, hát aki olvassa a Szentírást, főleg az első három evangéliumot, azonnal észreveti ezeket a kis egységeket, idegen szóval perikópárak nevezik, gondolom ismerős ez a megjelenés, amelyek megint csak, hát én mondjuk Varga Zsigmondtól halltam először, egy Borkam nevű tudós az, aki ezzel komolyabban korábban foglalkozott, Zsiga bácsi szorította le az ő könyvét, gondolom, hogy ő is ráhivatkozott nagyon sokszor, amikor erről beszélt. Magyarul ezek a kis egységek azok, amik a szóbeli hagyományozásnak az építőkövei. Tehát az a 6-8-10 vers, amelyet egy hallásra meg lehet jegyezni, aminek az egész mondani valóját gyönyörűen egyetlen pillantással át lehet fogni. Ez az, amit elsősorban mindenek fölött gyakoroltak. Így fogalmazni meg a történeteket. Na most erről ennek a bizonyos Bornkamnak elég sok mondani valója van. Néhány dolgot hadd emeljek ki a mondani valójából. Az egyik az, hogy maga az egység, tehát akkor, amit meg lehet jegyezni, ezt már mondtam. A másik. Általában minden perikópának a központi alakja Jézus, és az összes mellékszereplő Jézusról kapja a fényt. Talán a festők tudják ezt a legjobb utána, hogy Rembrandtnak a képein, mondjuk az éjszakai őrjához lehet azt látni, hogy az a központi csoport van igazán élesen megvilágítva, a többi csak abból kap fényt. Tehát körülbelül ez a perikópáknak a módszere. Jézus a központ, és akkor a mellette lévők azok szinte a vele való kapcsolatban, a megszólításban vagy megszólalásokban valahogy úgy kapnak az arcukra egy kis bizonyos fényt, különben valóban nem ők a főszereplők és nem ők a jelentősek. Még egy, ami izgalmas ebből, hogy általában egyetlen perikópának egyetlen mondani valója van. Tehát ő egyetlen gondolatot próbál megragadni, vagy egyetlen szituációt próbál csak megrajzolni, mert megint csak ennek a bizonyos megjegyzésnek és továbbadásnak ezek a lehetséges segítői. És innen már mindjárt hadd tegyem hozzá, hogy a tudósok itt kezdenek el időnként ugye kérdezni aztán, hogy amikor egy perikópa túlságosan hosszú, amikor egy perikópában néha két vagy három hangsúlyos pont jön elő, amikor egy perikópában néha változnak a beszélők, és néha átcsúszik a hangsúly egyik helyről a másikra, akkor vajon nem az történik-e, hogy a hagyományozásban már összekerülnek, egymás mellé kerülnek, összekövődnek, eredetileg több különböző helyszínen elhangzott szavak. Na most ez egy olyan kérdés, amire nem lehet tisztességgel válaszolni, ezt magam is tudom. Tudnélik, jó lehet előfordulat ilyen, hogy összetalálkoznak, összefonódnak, fúzionálnak egyes történetek, de most azt mondani, hogy ki volt abban, hogy a perikópa 60-as lett és a 80-asoktól már gyanús, hát ezt már megint nem lehet ugye tisztességgel képviselni ezt az álláspontot. Tehát ezek csak olyan kérdések, amiket azért a tudomány időnként föltesz. Újra mondom, hogy azért semmi hitelességet nem akarunk kérdezni, de valóban előfordulhat, majd hivatkozom a történetekre, ahol valóban érezzük azt, hogy összetalálkoztak és összefüggődtek különböző helyen elhangzott történetek is. Tehát ez az egyik, ami mindenképpen a hagyományozásnak építőköve, ez a perikópa. A másik, amire szeretnék utalni, az, hogy ezekből a perikópákból valószínűleg nagyon korán, talán Jézus életében egy időben, vagy ha kicsit óvatosabb vagyok, azt mondom, hogy húsvét után azonnal, de megkezdődött a gyűjtemények összeállítása, ahol egymás mellé kerültek hasonló témájuk, dolgok. Na most itt néhány olyan van, amivel a tudomány egészen komolyan számol, akkor is, ha néha egy kérdéses marad. Párat hadd említsek, csak azt hiszem erősen beszélt Bojtián, most legalábbis kérdeztem, és úgy mondta, hogy nem. Az egyik, aminek a létével a tudomány nagyon komolyan számol, egy úgynevezett beszédforrás, görögösen, hogy logia forrás, a szakirodalomban egy Q betűvel jelöljük, az, ami Jézus beszédeinek az első számú gyűjteménye. Töretelmesen persze azt is be kell hallani, hogy sok tudós megpróbálta már ennek az anyagát kigyűjteni az evangéliumokból, ahány próbálta, annyiféleképpen csinálta. Tehát tulajdonképpen az, hogy az eredeti beszédgyűjteményben mi lehetett benne, ez mindig bizonytalan marad. De erre úgy néz ki, hogy vannak utalásaink is, Most főleg, ahogyan Máté evangéliumáról az ókori szerzők, és hát ő kifejezetten pápiásra gondolok, hierápolisi püspökre, aki hivatkozik, úgy érezhető, hogy valóban ez a gyűjtemény 100%-os biztonsággal létezőnek tekinthető. Hadd tegyem hozzá a saját véleményemet, amit ne tessék egészen komolyan venni, de saját véleményem, hogy én úgy érzem, hogy a históriára becsapható Máté volt a szerzője. Tehát Máté evangéliuma mögött érezzük ezt a bizonyos beszédgyűjteményt, valószínűleg ennek a szerzője Máté, a ma kezünkben lévő evangélium valószínűleg már több szerkesztés nyomán, több bővítés nyomán állt össze, és ez már valószínűleg, hogy nem a tanítvány Mátének a munkája, ez a saját véleményem csak, de tessék egészen komolyan venni. No, az egyik tehát egy ilyen, hogy Jézus beszédeinek a gyűjteménye, a másik, amire szeretnék utalni, egy teljesen kérdésesnek maradt megfigyelések nyomán kialakult elmélet, hogy János evangéliuma mögött volt egy jelforrás. Az a helyzet, hogy a kánai mennyegző története második rész, első 11 verset, ott szerepel, hogy ezt a jelt tette elsőként Jézus a galileai Kánában. A negyedik részben megint újik, hogy ez volt a következő jel. Az ötödik részben még egyszer, négy vagy öt helyen találunk János evangéliumában ilyet, hogy ezt a jelet tette Jézus. Nos, ez a sztereotíp fordulat árulkodik arról, hogy esetleg volt egy olyan gyűjtemény pedig, ahol Jézus csodáit, jeleit sorolták föl. Most ezt hát egy eléggé nagy névet bizonyosan tetszenek ismerni, Bultmann volt az, aki alaposan kidolgozta, és pontosan az ő neve miatt, az ő nem egyértelmű megítélése miatt, és az ő által elkövetett bakik miatt is, ezt a tudósok egy része elveti. Ugye Bultmannnak a szerepe eléggé kérdőjeles, valahol maradandót alkotott, valahol óriási bakított, és ezen túl kellett lépnünk. Kikerülni persze nem lehet a mi szakmánkban, tehát aki Bibliával foglalkozik, az ezzel a névvel előbb vagy utóbb találkozik. Ma különben, ezt hadd tegyem úgy hozzá, diákjaimnak szoktam mondani, de bocsássad, részt is elmondom, ma nem ajánlanám már senkinek, hogy föltétlenül ismerkedjen meg Bultmannal, lefutott fejezete már az új szövetség kutatáson, ugye a 30-as évek, 40-es évek az igazi fénykora. Ma már legfőjebb, aki nagyon mélyen akar a teológia történetével ismerkedni, annak izgalmas igazából Bultmann. A mai teológiában már beépült a tudásunkba, túlléptünk rajta, egy építőkő, egy lépcső a sok között, szóval ma már nem izgalmas elővenni a könyvtárból és olvasni minden munkáját. Én óriási embernek tartom, óriási embernek én a hibáim is azok, hát ővel ellenállítanak. Én nem haragszom rá, mert tényleg csinált egy-két olyan dolgot, ami maradandóan meg fogja őrizni a nevét, nem a hibáira gondolok elsősorban. Na mindegy. Tehát ez a jelforrás lenne egy másik. Egy harmadik az, amit bizonyosnak veszünk, hogy talán időrendben legelsőként a szenvedés történetnek a rögzítése. Hát azért gondoljuk el, hogy az első gyülekezet kezdettől fogva foglalatos volt a kenyér megtörésében, magyarul valamilyen módon, akár agapéhez közelebb, akár úrvacsora közelebb álló formában, de mégiscsak az utolsó vacsorára emlékezett. Szóval maga a szenvedés történet nyilvánvalóan az egyik legelső, vagy talán a legelső hagyományanyag volt az első gyülekezetek életében. És még egyre hivatkoztam, ami nem biztos, hogy írott anyagként volt, de hát ugye több evangélium, és azt hiszem erről volt ilyen, hogy beszélt az evangélium kialakulásánál, mindegyiknek volt saját anyaga. Hát azért ezt is Máté is, Márk is, Lukács is nyilván valamilyen saját kezű vagy másoktól kapott gyűjteményből hajtotta össze. Na most a lényeg persze az, hogy technikailag ilyen perikópákból és ilyen kezdetleges fűzérekből, gyűjteményekből fűződik össze aztán az a lánc, amit egy mai evangélium jelent a kezünkben. És hát ezt aztán hozzáadta mindegyik evangélista saját egyéniségét, a saját hitét, a saját célját, és így van a kezünkben. Én azt hiszem, hogy erről most nem kellene szólnom, hiszen bizonyan lett múlt alkalommal elhangzott, hogy mit jelent a három evangélium, a különböző szándékot, hogy minden így. Tehát ez tulajdonképpen, amit az evangéliumok históriai magból történő hagyományozásaként el tudtam volna mondani. Most hadd menjek bele mondani való második és legközelebb részében, néhány jézusi beszédforma, néhány, inkább így mondom, hogy evangéliumi műfaj, bocsássák meg ezt a szót, nekem szakirodalom használja, tárgyalja, hogy hogyan alakul a hagyományozás hát néhány műfaj esetében. Egy pár dolog, ami Jézus szájából, tehát beszédeiből származik. Az egyik csoport, amiről szeretnék beszélni, Jézus törvénymagyarázata. Hogyan alakul, mit próbálnak elmondani vele, és mi alakul ezekből a mondani valókból. Azt hiszem, hogy ez szintén közismert, hogy ahogy a Jézus tanít, ez önmagában egy nagyon gyakori forma. Semmi speciális nincsen benne. Írástudók százai és ezrei, érdeklődő, vallásos emberek tízezrei foglalkoztak hasonló mód, abban az időben Isten kijelentésének értelmezésével, magyarázásával. Ugyanakkor az első pillanattól kezdve, akik hallgatják Jézust, azt megőrzik az evangéliumok, mindig fölkapják a fejüket, és mondják, hogy miért. Hát az ember nem mint beszél, mint az írástudók, hanem mint beszélnek hatalma van. Tehát, ha szabad így mondani, a mesterség szabályai szerint Jézus pontosan úgy tanít, mint bármelyik írástudó abban a korban. Ugyanakkor a szaván átsüt az, hogy itt nem egy bölcsemberről van, szóval akinek hatalom van a szemében. Aki nem csak szép dolgokat tud arról mondani, hogy mi Isten szándéka X esetben, hanem azt tudja mondani, hogy kájtörés jár. Vagy azt tudja mondani, hogy megbocsáthattak a bűneit. Itt egy példába hadd menjek azért bele, nem tudom, hogy szabad, de hát miért ne, egy ilyen mélységig. Ugye Márk evangéliuma második részében van egy nagyon közismert gyógyítás, ahol egy beteget, egy béna ágyban fekvő beteget négyen visznek oda Jézushoz, aztán a tetőn keresztül próbálják Jézus elé ereszteni, és Jézus azzal kezdi, amikor meglátja a négy embernek a hitét, hogy fiam, megbocsáthattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak magukban, hogy beszélhet ez így? Isten káromolja, kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül. Jézus azonnal fölismerte a lelkében, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik, miért tanakodtok így magatokban? Mi a könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsátottad bűneit, vagy azt mondani, kelj föl, fogd az ágyadat és jár. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához, neked mondom, kelj föl, fogd az ágyadat és menj haza. Na, itt érdekes ez a história. Amikor azt mondják az írástudók, farizeusok, hogy hogy van ennek merte ilyet mondani, eszükbe se jutott, hogy Jézus hazudna. Tudnélik, szoktam ugye diákjának így mondani, hogy a keleti ember másképp hazudik, mint az európai. Szóval az európai nyugodtan rámondja fehérre, hogy fekete. A keleti ember ilyet nem csinál. Ha szabad jókait idéznem, ugye, szóval a keleti ember a szavát megtartja a szójátékával megöl, ha megesküszik a lapra, akkor ne kerüljen még holdfénybe, és ha megesküszik, hogy szeretnéd a testvérét, kérdeznek, hogy nem gyilkoltál-e már meg. Na most ugye, ilyen egy keleti ember számára, és a zsidó keleti emberek, azt mondani, hogy megbocsátattak a te bűneid, már úgyse tudják ellenőrizni, ezt senkinek eszébe nem jutott, az ellenfeleknek sem. Szóval az ellenfelek is tudták, hogy itt minden szónak súlya van. Itt az igazi nagy kérdésük az, hogy neked nincs hozzá fölhatalmazásod. Ilyet még a főpap sem már kimondani, még a nagy engedtelő napon se perfektumba, hogy megbocsáttattak a bűneit. Ehhez csak Istennek van joga. Szóval ez az igazi nagy kérdés, hogy te, akiről tudjuk, hogy Názáretből jöttél és Jézusnak hívnak, te neked nincs jogod a fölmondani. És ugye itt jön az óriási lépés, hogy Jézus azt mondja, hogy meglássátok, akkor menjünk a kicsit a nagy felé. Kájtörés, mint az ágyra. Csak ha rá fogtok döbbenni, hogy micsoda hatalmam van. Tehát nem, tényleg nem a hazugság volt a kérdés, meg nem a szentfényvesztés volt a kérdés. Itt valóban ez volt, hogy kimondtál valamit, és van-e mögötte igazi felhatalmazás, hogy van. Tehát így érződik az, hogy amikor Jézus elkezdte beszélni, és magyarázza a törvényt, akkor itt nem csak arról van szó, hogy valaki becsindáló, meg valaki szenzációs dolgokat hoz elő. hanem el kell kiderülni, hogy valaki olyan beszél, akinek ez nem csak logikai kérdés, hanem aki ki tud mondani olyanokat, amit soha ember kimondani nem lehet. És most megint hadd mondjam, amikor hagyományozták Jézus történeteit, azért az mindig bújik a történetben. Tehát itt érződik az, hogy amit Jézus nem mindig mondott ki, de aki hagyományozza a történeteit, az mindig megérte. Persze itt is aztán vannak ugye különbségek, Márk óriási művű. Persze azzal kezdve, hogy Isten fia evangéliumnak a kezdete. Tehát ez a bizonyos hitvalló szándék, ez a hitet ébresztő szándék azért újra és újra előjön a történetben. Na most ez az egyik tehát, amire érdemes fölfigyelni. Azután tovább egy nagyon jellemző részt hadd idéznek Jézusnak a Máté evangéliumában elmondott úgynevezett antitéziseiből, ahogyan szabályos írástudói technikával elkezdi magyarázni a törvénynek az értelmét. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítélet, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, én pedig azt mondom nektek, és ez ugye hatszor ismétlődik az evangélium szövegében. Hát ugye megint az a helyzet, hogy erre nincs az a zsidó, aki föl megkapta volna a fejét. Mert egy írástudó azt mondhatta, hogy Rabbi Sammáj ezt és ezt mondta, a Rabbi Hillél pedig így gondolta tovább, és a Rabbi Johanánben Takkai mondjuk ezt gondolta még, de azt, hogy én pedig ezt mondom nektek. Szóval ez hadd mondjam, hogy hallatlan potrangoztató minden zsidó számára. Egy írástudó nem mondhat újat, csak idézheti a bölcseket, és esetleg egy icipicit még hozzá tehet valamit, de pont azért írástudó, hogy a régieket tudja idézni. És amelyik pillanatban Jézus mondja, hogy én pedig azt mondom nektek, hadd mondjam magyarul, ez olyan óriási igénybejelentés. Ez egy olyan óriási, követelés Jézus szájából, amire a zsidók vagy úgy válaszoltak, hogy tehát meg, vagy úgy, hogy én Uram és én Istenem. Vagy nincs. Vagy megérti valaki és meghódol előtte, vagy megérti és fölháborodik miatta. Még nem lehet állást nem foglalni. És azért, amikor megint tudja ezeket így közli a Szentírás, akkor ezzel már megúszta a történetnek a mondani valóját. Valaki olyan beszél, aki kimondhatja azt, hogy én pedig ezt mondom nektek. Most valamit ehhez még hadd fűzzek hozzá. Kérdéseink persze azok is, hogy Jézus nem mindig csak a Bibliát idézi. Például már aki öl méltó az ítéletre, ez nem így folytatódik a Mózes könyvei lapján. Aztán jóval később, amikor arról van szó, hogy szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet, megint nem a megszokott Szentírás szöveget. Az egyik a hagyományból, ez a másik a kumráni szektának, a bizonyos holtenkeri közösségnek a teológiájából származik. Tehát Jézus tulajdonképpen nem csak a megszokott Szentírás idézi, de mindig olyanokat, ami benne él a köztudatban. És akkor mondja mellé a saját véleményét. És fölvetődik az a kérdés, hogy most akkor Jézus radikálisabb, mint egy korabeli írástudó. Jézus forradalmára korabeli erkölcsökkel szemben. Egyik szónak se örök, legkevésbé a forradalmárnak, mert a teljesen más kellett, főleg a mi nyelvünkben. Még a radikális szót is csak úgy vállalnám, hogy ha nem keményebb akar lenni, mert néha nem keményebb, hanem jobban visszamegy a gyökerekhez. Mondjuk a radikális szó azért azt is jelentheti, és valóban itt érzem igazából helyén valónak, hogy Jézus arra akarja őket ráébreszteni, hogy jobban érezzék az Isten számítást. Ne csak a törvény betűjét lássák, ne csak az legyen az izgalmas, ami ott van fehéren, feketén előttük, hanem lássák a betű mögött rendelkező, érző, gondolkozó Isten. És az ő akaratához, az ő szívéhez és lelkéhez mérjék hozzá a saját tetteiket. Ez ahol Jézus megfogalmazza ezt a törvényt, és így próbálja tanítani a zsidóságot. Most persze az a helyzet, hogy nyilván Jézus nem csak hat antitézist mondott, hanem nagyon sokat. Az is nyilvánvaló, hogy aki megjegyezte, kiválasztotta azokat, amik a leglényegesebbek. De az is érdekes, hogy amikor megírták, akkor pedig ugye elkezdődik az, hogy ki alkalmazza a saját hallgatóihoz, és a saját mondani valójukat. Itt azért hadd idézzem. A Máté evangélium a 5. rész 40. verse azt mondja, ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ugyanazt, amikor megírja a Lukács az evangélium 6. részének 29. versében, átfordítja a ruhát, mármint nem az anyagát, hanem a felsorolást, tehát a Lukács 6.29-ben pedig így találjuk, aki arcülüt, annak tartsd oda a másik arcodat is, és aki elveszi a felső ruhádat, attól alsó ruhádat se tagad meg. Egyik esetben, aki az alsót el akarja venni, add oda a felsőt, és a másikba fordítva. Mit mondott Jézus? Ugye itt most felvetődik ez a kérdés, amelyiket mondta, azt hiszem, hogy sokak meggyőződés, nem csak az enyém az, hogy a Máté a hitelesebb. Tudnék az a helyzet, hogy a zsidóknál a felső ruha volt egyben az éjszakai takaró is. És a mózesi törvények szerint még zálogban is csak estig lehetett lefoglalni, aztán vissza kellett adni, hogy ilyen meg ne fagyjon az illető. Tehát itt valóban arról van szó, hogy amit el se vehetne tőled, mondja Jézus Máté szerint, add oda. Lukács viszont nem zsidóknak ír. Ahol mégiscsak logikusan gondoljuk, hogy ezzel fölsőrűen akarják az emberről leránci gárni, mert az van kézre, és akkor az utána a másikat is. Tehát itt érződik, hogy a hagyományozásban miért vannak különbség. A lényegen semmit nem változtat, mert mindenképpen arról van szó, hogy ne állj ellen a gonosznak, lényegében arról van szó, hogy aki egy mérföldre kényszerít, menj el vele kettőre is, csak ahogyan a két evangélista már fölidézi Jézus szavait. És gondol arra az olvasó közönségre, akinek ír, már becsütnek ezek a különbségek. Melyik a hiteles? Tulajdonképpen mind a kettő. Legfeljebb Máté az, amelyik ül a zsidó nép korában, amely tulajdonképpen ilyen szempontból históriailag megbízható, de hát a másik pontosan jön. Igaz, a másiknak pontosan ugyanaz a mondani valója, és én nem merném kimondani, hogy az egyik a primér, a másik a szekundér. Az egyik zsidóknak alkalmazza Jézus szavait, a másik fogadnak. Mind a kettőnek igaza van ilyen szempontból, és itt a mai teológia csak ilyenre tud gondolni. Na most visszatérve még arra, hogy Jézus miért fogalmazza meg ezeket az antitéziseit, ezeket az antitéziseket, tehát miért mondja, hogy én pedig azt mondom nektek, én a magam részére úgy fogalmaztam, most hadd próbáljam csak summázni, hogy a zsidókat ráébredte, hogy új módon kell az Isten törvényére nézni. Mert egy zsidó számára az volt a fontos, hogy mi van megírva. Kész. Jézus számára pedig az volt a fontos, hogy mit akar Isten. Hadd idézzek egy nagyon konkrét esetet, a Máté evangélium a 19. része őrzi meg ezt, amikor megkérdezik Jézustól, hogy szabad-e az embernek vállalatot adni, Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok, és akkor azt mondják, hogy de Mózes nekünk megengedte. Na most ugye itt a helyzet, hogy miután Mózes megengedte a zsidók számára, ha egyszer a törvény Isten akarata, akkor a vállás az lehetősége Isten akarata. Jézus pedig azt mondja, hogy Mózes a szület egy személyisége miatt mondta, de amit az Isten egybe szerkesztett, az ember elnye választa. Tehát Jézus azt mondja, hogy értsétek meg, a törvény a transformálja Isten akaratát, ne próbálja elviselhetővé tenni Istennek a kemény, szilárd, eldöntött dolgait. Kompromisszumot lehet válni. De nem az Isten akarata. És aki azt kérdezi, hogy mi az Isten akarata, akkor nem Mózesnél keresse csupán, hanem menjen vissza Mózes mögé. És kérdezzen meg, hogy a törvénynek a 365 tiltásába belefér-e minden. És hát, ha olyan is van, amit nem tilt meg Isten. De aki ráfigyel, az akkor se fogja megtenni, ha nem tiltják. Szóval itt érződik az, hogy mit jelent az, hogy Jézusnak hatalma van, mit jelent az, hogy úgy radikális, hogy mélyebbre próbál a dolgok gyökereig visszanyúlni, és hogy milyen füllel hallgatott ezt a zsidó nép. Ugye most megint próbáljuk az ő fejükkel gondolkozni, akinek a számára Isten akarata az izgalmas. Az azt mondja, hogy Uram, növeld a hitünket. Akinek a hagyománya fontos, az azt mondja, hogy Mózes pedig megengedte nekünk. És itt válik el a kereszténység és a zsidóság történelmi ő útja abban a korszakban. No, nem ez a mondani valóm, mennék tovább. Egy nagyobb csoport Jézusnak a szavai hagyományozásában a szombatnappal kapcsolódó nagyobb rész botránkoztató történeteknek a sora. Ahol Jézus, hadd használjam ezt a szót, megköszön nagyon provokatívan, szombaton gyógyít. ami óriási kérdés a zsidóság számára, mert meggyőződésük, főleg a farizeusok meggyőződése, hogy egyszer minden zsidó tökéletesen betartja a szombatot itt a Isten országban. És ez a názáreti prófét, akiről rezösgetik, hogy Isten fia, ez pedig újra és újra megtörik nekünk a szombatot. Nagyon nehéz ez a helyzet. Egyet hadd idézek ezzel kapcsolatban is, hogy ne elvekről beszéljek, csak a Márk evangéliuma harmadik részének az első öt versét hadd olvassam. Ismét máskor egy zsinagógába ment Jézus, volt ott egy sorvadkezű ember, figyelték őt, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emeljenek ellene. Ekkor ezt mondta a sorvadkezű embernek, állj ki középre, hozzájuk pedig így szólt, szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy elveszteni. De azok hallgattak. Tudnélik. Bármennyire is megszállott törvénykező és törvénytartó egy zsidó, azt mondani, hogy szombaton nem szabad gyógyítani. Hát azért szeres fel a barátaim magadat. Nem meri kimondani. De a másik oldal kimondani, hogy szabad a szombat törvényét megszegni, hát megint melyik zsidó meri kimondani? Egyszerűbb kinek gyávaságból, kinek aljasságból, kinek tanástalanságból hallgatni. És akkor jön a folytatás, ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt, hogy itt volt ehhez az emberhez, nyújt ki a keteret, mert az kinyújtott és meggyújult a keteret. Haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Hadd mondjam magyarul, gyatra egy Isten ismereteli a közösségét. Akik nem mernek megszólalni Jézus kérdésére, és nem mernek igen, vagy nemet mondani. Nekik az Isten ismeretük az, ami a törvénybetűnő leírva van. És az néha félelmesen kevés egy ilyen összefüggésben. Na most, egy következő érdekesség, ahol megint a különbségek is mindjárt előjönnek. Próbálom most már rövidre fogni, mert nagyon szalad az időnk. A gazdag ittyú története közismert. Megy egy fiatal ember, az egyetlen, akiről így olvassuk, hogy Jézus ránézett és megkedvelte, ő annyira rokonszenves volt a föllépése, és megkérdezi, hogy jó mester, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem, több bibliai szövegben szó szerint örököljem van, tipikus farizeus fogalom. Kiérdemlem, megszerzem, öröklöm az Isten országát. És akkor Jézus arról beszél, hogy miért kérdezel engem a jóról, Máté szerint, miért mondasz engem jónak, Márk szerint, és megint csak Lukács szerint ugyanígy, miért mondasz engem jónak. Senki sem jó, csak egyedül az Isten. Megint az a helyzet, hogy nehéz volna históriailag eldönteni, hogy melyik az, amelyik, ha magnó felvétel volna Jézus szájából, akkor így hallható lehetne. Én azt hiszem, hogy megint a kétféle olvasóközönség. Máténál, ahol nagyon erős a zsidóság monoteizmusa, vagy legalábbis nagyon tekintettel van rájuk, ahol valóban Isten személye újra és újra szinte rejtetten a háttérben marad, vagy a másik, ahol pogány olvasóközönség elsősorban, ahol nyugodtan lehet Isten személyének jóságát fölvetni. Na, csak megint ugye az eltérések ott vannak, hallják, jegyzik, adják tovább, és azért, amire írásban rögződik, ilyen apró különbségek megjelennek azért, hogy egy zsidó is tudja, hogy mit higgyen, meg egy pogány is tudja, hogy mit higgyen. Ez a pár kis szó eltérés becsúszik. Még egy beszéd gyűjtemény, vagy hát inkább hadd mondjam így, hogy egy beszéd műfajról hadd szóljak, a boldogság mondások. Csuda izgalmas, legalábbis én azt hiszem, hogy mindegyikünk számára ezeknek a megfogalmazása. Máté evangéliuma szövege azt hiszem a közismert, hát pár dolgot hadd idézzek belőlük. Boldogok, akik szegények lelki értelemben, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Inkább nem olvasnám, hanem rögtön a Lukács evangélium a hatodik részével hadd folytassam, ahol ugyancsak ez megőrződik. Boldogok vagytok szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és újjongjatok. És jön az ellentanárja is. Jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj, akik most nevettek, mert szomorkodni és sírni fogtok. Miről is van szó? Ha most szabad megint önmagamnak föltenni a kérdést, hogy melyik áll historiailag közelebb Jézus szavaihoz, most hadd mondjam azt, hogy Lukács. Ahol ott van egy csomó önmagából is, Jézussal is vívódó tanítvány. Mester, jól mondod, és mi jól csináljuk, hogy melléd állunk. Mester, a tömeg nem követ bennünket, és nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Mondj valamit, és akkor jön, hogy boldogok vagytok, akik most. És jaj azoknak, akik most nevetnek, és most jól lakottak, és nem kérnek. Tehát én úgy érzem, hogy históriailag ez a közelebb Jézushoz. Ugyanakkor, ha arra gondolok, hogy amire Máté megírja az evangéliumot, már nem az első nemzedék, hanem arról van szó, hogy ott él egy gyülekezet egy óriási pogány tengerben, már beletörődtek abba, hogy Jézus nem fog visszajönni pillanatokon belül, hanem ki tudja, hogy hány év és hány évtized és hány évszázad. És hát a gyülekezet azért mindig tele van síróval, meg éhezővel. Máténak már ezért nem fontos a most, hanem fontos, ha itt tetszik, az Isten igazság szolgáltatás. Bízzatok abban, aki az első és az utolsó. Tehát nem egy történeti pontra élezik így, mint Lukács, hanem átviszi az örök igazságos szintjére. Persze ugye a másik azt hadd tegyem hozzá, hogy úgy szoktuk idegen szóval mondani, hogy a passzívum divinum, az isteni passzívum, ahol erről van szó, hogy aki, mert megvigasztaltatnak, mert megelégítetnek, itt mindig a zsidó gondolkodat szerint Isten értendő alanyként, tehát mert őket Isten megvigasztalja, mert őket Isten megelégíti, és így tovább. Tehát ez a Máté evangéliumának a mondani valója már, bízzatok benne, mert ő az első és az utolsó, és a végső szó az övé. Tehát megint nem lehet föltenni ezt a kérdést, hogy melyik a hitelesebb. Mindegyiknek megvan a mondani valója, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus és a hitben életetek legyen. Csak az egyik élezi a történeti szituációra, a másik pedig élezi az egyszer mindenkorra örök érvényes igazságok szférájába. Úgyhogy ez a eltérésnek a különbsége. A különbségnek a magyarázata, elnézést. Egy másik nagy csoport, most már egy nagyobb csoport Jézus beszédeiből, a példabeszédeknek a csoportja. A legsajátosabb tanítási mód, pont a szóbeli hagyományozás miatt is a leghasználhatóbb. Jól ismerjük, hogy tulajdonképpen az Ószövetség korától kezdve illő formula a zsidók között, amellett pedig rettentő alkalmas arra, hogy idős és fiatal, művelt és műveletlen zsidó és görög egyformán megértse, hogy miről van benne szó. Nyilván Jézus rengeteg példavetélyt mondott, ránk maradt egy egész sorozat természetesen, és az is jellemző, hogy a tudomány véleménye szerint, azt hiszem, már idéztem az előbb, általában ezeknek is egy poénja van, mint a perikópáknak, tehát egy példázatnak tulajdonképpen igazából egy kellett, hogy elhangozzék. Most hadd kérjek elnézést, egy könyvet mutatnék, ez megvan magyarul, de éppen kölcsönadtam a könyvet, és nem tudtam visszaszerezni mára. Joachim Jeremiasztól Jézus példázatai. Most adták ki nemrégen, pár hónapja kapható magyarul is. Meg is írtam, hogy ezt több helyen, de hadd mondjam óvásként, hogy aki tehát azért németül is olvassa el, mert a magyar fordítás rosszul sikerült. Zárójeleket belefúzott a szövegbe, kifejezéseket nem ért meg néhol, szóval na, nem a legpompásabb magyar fordítás. De azért ajánlom. És most ebből csak néhány alcímet hadd soroljak, hogy mit vesz észre egy analizáló tudós. Hogy tulajdonképpen, hogy a Jézus elmondja a példázatot, föltételezhető az akkori hagyományozás szabályai szerint, hogy hogyan mondta. És amikor megnézzük azt, amit írottan ránk marad, néha sok-sok ponton eltér tőle. Most újra mondom, hogy ez persze gyanús játék, hogy igazunk van-e vagy nincsen, de földi szerethető módosulnak a példáztat, és mi módosítja őket, csak a címeket hadd olvassam, és ha valakit érdekel, magyarul újra mondom, ez most már kapható és elolvasható. Például ilyen, hogy az egyház helyzetének a hatása. Ahogyan belejátszik egy történet megfogalmazása, például, amikor rádöbbennek, hogy Jézus nem jön gyorsan vissza. Amikor érvényesül egy misszionáló egyháznak a szempontja. Amikor a gyülekezet vezetésében valami újrend alakul ki, és ennek már a példázatokban visszamenőleg következtetni lehet a módosítására. Vagy ahogyan elkezdik allegorizálni ezeket a történeteket. A zsidók nem szerették az allegóriát, a hellénisták igen, Palesztinában nem szeretik, Alexandriában igen. Most amikor mondjuk egy Máté történetben allegorizálás található, akkor mindig úgy sejtjük azt, hogy itt már bizony a hellénista korszaknak a levegője is, tehát a mondjuk Palesztinán kívüli keresztény egyháznak a levegője is megérződik ezen. Vagy ahol észre lehet venni a módosulásokat, olyanok, amikor két példázat kerül egymás mellé. Két hasonló példázat. Most itt azért nekem hadd legyenek ilyen tiszteletlen kérdéseim, hogy hát ahogyan ismerjük a tanítási módokat, azért a litánia szerű ismétléshez megvan a maga pedagógiai szerepe. Hát az, amikor Jézus kettős példázatot mond, akkor azzal nagyon súlykol valamit. Itt azért néha nem muszáj nekünk módosulásra gondoljon, számolni kell azzal, hogy a hallgatóság is fárad, és Jézus néha úgy látja jónak, hogy jobban súlykoljon valamit. De azért olyan is lehet, hogy egyszerűen gyűjtik a hasonló témai példázatokat, egyik héten hangzott el a másik héten, de azért amikor írják, akkor egymás mellé kerülnek. Vagy ahogyan gyűjtik a példázatokat, a Máté 13 egyszerre hetet gyűjt egy csoportba, megint ugye a hét a teljesség száma is. Nyilván, hogy Jézus nem egy végtében mondta a példázatokat, hiszen nem az a cél, hanem egy-egy példázatban egy-egy szituációt alaposan jellemezni, aláhúzni, de hát Máté, aki ír, gyűjti őket és egybeszerít. Vagy ahol fúzionálnak példázatok, tehát egymásba recsen, vagy egymásba olvad két példázat, hol nagyon fejben olvad, hol egy kicsit zökkenősen megy az egyesülés, ilyenekre lehet példákat találni, vagy ahogyan a keretek megváltoznak, szekundér kontextus mondja itt szép idegen nyelven ez a szerző, tehát ahol a históriai környezet az elbeszélésnél már más helyre kerül, és akkor vagy megváltozik, és ezt szerint már a példázat is módosul. Na, inkább nem mondanék ezekről többet már ilyen címeket és csúnya dolgokat, hanem esetleg szemléltetésül hivatkoznék valamire. Magvető példázat a közismert. Tanítványok gondja az, hogy mondd Jézus, te annyi jó dolgot elmondasz. Hát miért, hogy ilyen kevesen hiszünk? És akkor jön az a megjegyzés, hogy így is esik maga, oda is esik maga, és így tovább. És jön a magyarázata, amire nem tudok eljogtatni, hogy pszichológus állás. Mert akiben bűn van, mert akinek kemény a szíve, és így tovább. Tudósok lelke rajta, én csak idézem most őket, azt mondják, hogy ez már a gyülekezetnek a pszichológus állása. Jézustól, a történetileg megismerhető Jézustól, ez mintha távol állnak. Persze megint hadd mondjam, hogy azt semmit nem változtat a dolog lényegén, mert pontosan egymás mellett élhet ez a két értelmezés, az is, hogy a külvilágban vannak különböző helyzetek, meg az is, hogy én bennem, a hallgató emberben vannak különböző helyzetek. Nyilvánvaló, hogy mind a kettőnek megvan a maga mondani valója. Tehát a világért nem mondanám azt, hogy Jézusnak a gyönyörű eredeti példázatot a pszichológizálásra tönkretették, nem arról van szó. Csak egy későbbi kor ember arra is gondolt, hogy nekem az is izgalmas. Hogy nem mondjam, nem tudom, mennyire ismerős egy aranyos műtéridézetet hadd mondjak, hogy ugye magyarázzák ezt a történetet, és hát ugye tényleg mi a pszichológizálás irányába megyünk. Tehát az az izgalmas, hogy én, mint hallgató ember, vagy a másik mellettem ülő hallgató ember, milyen lelki állapotban, milyen szituációban fogadja Isten igényét, és akkor Luther Márton ugye megjelzi, hogy madarakra gondolva, ugye, hogy a útkéreset madot fölszedik a madarak, hogy hát nagyon szép dolog, hogy azt nem tudom megakadályozni, hogy egy madár a fejemre szálljon, hogy fészket is rapjon, pszichológizálás. Tipikusan az európai ember gondolkodásmódja, nem hiszem, hogy Luther megszállna Jézus szavainak az értelmétől, jól lehet tudván tudom, hogy Jézusnak nem a pszichológiai magyarázatot biztalmas, hanem az üttörténeti szituáció. Az, hogy ott van egy nép, aki a lehető legnemesebb magot kapja, és ez a nép van tele tövissel, ez a nép útfél, legyalogolt tömeg, ez a nép az, ahol sziklás a talaj. nem az egyesek csak, hanem csoportok is, és a nép egymagá, összességében is. Úgyhogy itt érződik az, hogy valami plusz is hozzájön, újra mondom, aminek nagyon kemény és nagyon értelmes és időszerű mondani valójában számunkra. Ez tehát az egyik, ahol a hellenista talajon már, ahol kilép az evangélium valószínűleg a palesztínai földrajzi keretből, ott jutnak elő ezek a, jönnek elő ezek a gondolatok, és bővül a Szentírás szövege. Vagy egy másik érdekességet, hadd mondja, királyi mennyegző példája, példátoka, ahol Máténál királyról van szó, Lukácsnál csak egy gazdag emberről, és Máténál van egy plusz, hogy amikor a gazda bemegy, akkor meglát egy ruhátlan vendéget. Na most itt megint a tudósok tömege leteszi a főesküt arra, hogy ez két összeolvat példázat már. Tudnék az igazi kerethez, ahhoz, hogy a gazda vagy a király annyira adni akar, és annyira fontos neki, hogy megtartassa, hogy szinte kényszerít bejönni bárkit az utcáról. Ehhez semmi köze egy ruhátlan vendégnek. Ez az idegentes. Valószínűleg, hogy volt egy másik példázat a Jézusnak, amelyből az igazi tartalomból csak ennyi maradt meg, hogy valaki pedig bejött és timaszul, és ellenségesen az ajtónál számára is fölkínált felső ruhát durván is timaszul vissza. És beült a maga hétköznapi ruhájába. Most nyilván, hogy miután egy töredék példázatról van szó, ugye, akinek szánt a hagyomány, aki nem akarja, hogy egyetlen szemecske is elveszten belőle, valahova rögzíteni akar, ide rögzíti Máté 22-be, ahol igazából úgy érezzük, hogy nincs helyén. Úgyhogy, hát ez megint olyan dolog, hogy vagy így van, vagy nincs így, ugye, de ilyenkor érezzük azt, hogy a hagyományozásban történtek ilyen emberi lépések is, ahol próbálták átmenteni még a töredékeket is, a Jézustól örökölt is hagyományozott szövegből. Egyet még hadd mondjak, hogy summázásul, hogy hol érződik a hagyományozásnak a szerepe. Például ugye Lukács 15 egymás mellé teszi, elveszett drachma, elveszett lyuk, sötétkozott lyuk példázata. Az első egy mindennapos dolog, a második már megcsökkent, a harmadik egyszerűen az esélyt állítja meg az embernek. Egy apa, aki odaadja a vagyot, egy apa, aki ezt a csavargot hazafogadja, és egy otthon élő bötyület és testvérek, amik akkor lázott fel, amikor nem kellene. Na most azért nem beszélek róla a bővebben, hogy én mindegyik, hogy jól ismer ezeket a példázatokat. Én hadd mondjak valamit, ami megint saját anyag, úgyhogy tessék megfelelő kritikával fogadni. De én úgy érzem, hogy időnként Jézus ezekkel a provokatív, ezekkel a meghökkentő példázatokkal néha megállítja a rosszul verő szívünket és új ritmusra indít. Ugye van ilyen a beremegő szív, miért szoktak ilyet csinálni, megállítják és újraindítják. Most mintha néha ezeket csinálná. Szóval akkorát csak a szívünkre, hogy megáll tőle, és aztán el kell dobogni Jézus módján. Szóval kiérződik, amikor összegyűjtenek három ilyen példázatot. És ugye, ha visszagondol az ember a palesztinai szituációra, ahol egy ilyen dolog, hogy egy fiúnak kiadják a vagyont, és elmegy, amikor az apja még él. Amikor elveri, és egy zsidó lezülem odáig, hogy kanát, moslékot teszik, még azt se kap, és így tovább. Szóval ezek olyan csapások, amire minden is jött, azt mondja, hogy Uram, hát ilyen nincs. És főleg az, hogy mindezek után pedig az apa visszafogadja, tehát ő megáll a vendőnek, az apa is megáll a szív. Na pontosan az Jézusnak a célja. De itt azért érződik, hogy úgy hagyományoznak mindent, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus. És ugye ígyben illetetek legyen. De itt nagyon megérződik az evangélisták, a történetírás és a hitvallás közösségének a szándéka. Vagy gondolok a szőlőmunkások példázatára, mind a kettő. Az is, ahol bért fizettek ott nekik, és ha egy óráig dolgozva, a legutolsó is ugyanannyit kap, mint az egész nap dolgozik. Hát ezt én megállapodom benne ez a fekt. Nem lehet föltenni a kérdést, hogy igazságos-e a gazda. Hát nem igazság, ez jóság. Nincsenek messze egymástól, de mégiscsak másról van szó. Szóval itt tényleg csak egyet lehet tudomásul venni, hogy Jézus olyan provokatívan fogalmazza ezeket, hogy valóban maradjon tátva az embernek a szája, és álljon meg az esze, és kérdez, hogy Uram, hogy is mondtad? És próbáljanak utána elfogadni. Vagy a másik, ahol a szőlőmunkások föllátodnak, és először a szolgákat elverik, megölik, az egy külös örököst is megölik. Ugye megint olyan, hogy ilyen a valóságban nincs. kivéve, hogy Jézus történetében az ismétlődik, tehát ezt akkor még nem érezték így, ilyen élesen. De hát megint arról van, hogy az ember azt mondja, hogy uram, ilyen, ilyen. És akkor ezért fogalmazódnak így a történetek. Nos, ez még egy, és akkor még egyre szeretnék rátérni, aztán majd megkérdezem, hogy szabad-e még tovább beszélnem, vagy inkább eltérjük a következő alkalomra. Még a csodatörténetekkel hadd foglalkozzak pár mondat erejéig, hogy mi is a helyzet ezekkel. Egy kis görögöt is hadd mondjak, hogy tulajdonképpen három szó fordulhatna elő ezzel a fogalommal kapcsolatban. Az egyiket a Biblia soha nem használja, tauma szót. Ami igazából a mirákulum, a görög latin mirákulumnak a megfelelője, amikor derültékből villámcsapás, tehát ezt a szót az Új Szövetség ilyen összefüggésben nem használja. Jól ismert viszont az, amikor arról beszél, hogy jeleket és csodákat kérnek, vagy ezeket látnak Jézus körül, terasz és szémeion, ez a két görög szó. Most ebből főleg a szémeion, a szemaforra.